Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, Isten igéjét testvéreim, a 84. Zsoltárból olvasom, a 84. Zsoltárnak a 2-tól a 13-ig terjedő verseit, melyet a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja a végig. A 84. Zsoltárban az Isten igéje így szól hozzánk. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat! Figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten házok küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséged ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, értek, imádkozzunk. Örökké való Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban, hálás szívvel jöttünk mi is a templomba, hogy találkozzunk veled, hogy te találkozz velünk. Hálás szívvel jöttünk ide a te házadba, hogy megerősödjünk, hogy te pajzsunk és oltalmunk vagy. Hogy nem megyünk egyedül ezen az úton, itt a földi létben. Hogy nem csak a magunk erejére hagyatkozhatunk, a magunk gondolatai formálnak bennünket, hanem itt vagy velünk. A te erőd, a te gondolataid azok, amelyek velünk vannak, amelyek utunkon vezetnek, amelyek megtartanak. Köszönjük neked ezt, Istenünk! Imádkozunk azokért is, akik most nem tudtak eljönni a templomba, bár vágyakozás van a szívükben, megállni itt, a te hajlékodban. De még félnek, vagy gyengék, vagy betegek. Légy nekik is erejük és pajzsuk, Urunk, és adj nekik áldott elcsendesedést ezen a mai vasárnapon is. És imádkozunk azokért is, akiknek nincs vágy a szívükben. Bár ide tartoznának, ez az ő templomuk is, de mégsem fordítják tekintetüket feléd, és nem keresik a te házadat. Uram, nekik is irgalmazz. minket pedig segíts meg, hogy minden nyomorúságunk ellenére, bűneink ellenére emelhessük tekintetünket feléd, és megerősödjünk a bizalomban, hiszen azt tanítod, hogy az a boldog ember, aki benned bízik. Segíts hát most, ami nyomorúságunk közepette, rábevelni a tekintetünket, és megerősödni a bizalomban. Jézus Krisztusért, a te szemfiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az 512. dicséretet énekeljük, annak az első versét, és így készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására. Szólj, szólj hozzám, Uram! Isten igét olvasom, testvéreim, úgy, ahogyan az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelében, az első fejezet harmadik versétől a hetedik versig terjedő ige szakaszban eképpen. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vígasztalás istene, aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vígasztalással, amellyel az Isten vígasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vígasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vígasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vígasztaltatunk, az a ti vígasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társai vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vígasztalásban is. Eddig Istennek írott igéje. Böjt negyedik vasárnapján Pál szavai állnak előttünk a beosztás szerint. Minden nap hallgatjuk a híreket, bekapcsoljuk a rádiót vagy televíziót, tankokról, harckocsikról, bombázásokról, városok körbekerítéséről, felrobbantott épületekről, sajnos gyermekek és civil felnőttek haláláról. Hallgatjuk a híreket és látjuk a képeket a szétszakított családokról. Az egyik részük a frontra megy, a másik menekül. Menekül egy biztonságot nyújtó országba. Látjuk a szenvedést, és halljuk a szenvedést minden nap.
Már alig várjuk, hogy valami jó hír hangozzon el. Megállapodásról, békekötésről. Alig várjuk, hogy véget érjen az öldöklés. Alig várunk valami vigaszt, reményt ebben a szenvedésben. Így voltunk vele a járvány idején is. Amikor a média az esetek számának a növekedéséről szólt, a lezárásokról, a megtelt kórházi ágyakról, alig vártuk, hogy valami elmozdulás legyen pozitív irányban, hogy a hírek végre már a megbetegedések számának a csökkenéséről szóljon. Alig vártuk a jó hírt. Rossz hír és jó hír. Csüggesztő és kétségbeesést jelentő híradás és reményt, bizakodást ébresztő hang. Szenvedés és vigasztalás. Két különböző vendég. Az egyik olyan, akit nem várunk, nem is akarunk, de betör az ajtónkon, és sokszor nem is jelzi a jövetelét. Egyszerre csak megjelenik, és ott van. És mi félünk, szorongunk, megjött a szenvedés. Beruhan és rombol. A másiknak nyitnánk az ajtót, már várjuk, ki is nyitjuk, de mintha olyan sokáig nem jönne, mindig várat magára a vigasztalás, a remény. Milyen hosszú ideig tart, amíg megjön és megérkezik. Szenvedés és vigasztalás. Mindannyian tudjuk, miről beszélünk. Erről beszélt Pál apostol is, és erről beszél ebben a mai igében is. Kis-Ázsiában sok szenvedés érte. Nagyon elkeseredett. Timóteus is, meg ő is. És a következőket írja. Nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben. Sőt, erőnkön felül megterheltettünk. Annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra. Pál apostol is átélte ezt. És később el is mondja az egész életéről, ugyanennek a gyülekezetnek, a korintusiaknak. Bebörtönöztek, sok verést kaptam, szenvedtem, forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 ét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain, gyakran voltam úton veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és feszültségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori bőtölésben, hidegben és mezítelenségben, ezen kívül pedig még ott vannak a naponkénti zaklattatásaim, az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy ne lennék én is vele együtt erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ő is szenved. Ki szenvedne, hogy ne lenne együtt vele a szenvedésben Pál apostol? De testvéreim, a szenvedés, ez a nem várt, mégis jövő vendég, és ez nem csak a nagyvilág életére, hanem a személyes életünkre is így van, az életünkben is így van, ez hozzá tartozik az élethez. Jézus nem ígérte sehol, hogy az övéi nem fognak szenvedni. Nem azt mondta, hogy a világban nem lesz nyomorúságotok, hanem azt mondta, hogy a világban nyomorúságotok lesz. És nem azt mondta, hogy tegyétek le a keresztet, hanem azt mondta, hogy vegyétek fel a keresztet. Azaz, az életünknek, a földi életünknek a része, ebben a bűnös világban az emberi életnek a része a megpróbáltatás, a nyomorúság, a szenvedés. Nem tudjuk őket kikerülni, sokszor hiába igyekszünk, bejönnek az ajtónkon. De nem csak erről beszél Pál apostol, nem csak a szenvedésről. Legyen az egyéni életünk, vagy közösségeink megpróbáltatásai. Beszél a vigasztalásról is. És azt mondja Pál apostol, hogy a szenvedés mellett ott van a vigasztalás is, a rossz hír mellett ott van a jó hír is, a negatív mellett ott van a pozitív is. De nem úgy, ahogyan mi gondolnánk. Nem úgy, hogy az egyik már itt van, a másikra meg ki tudja, mennyi időt kell várni. Majd valamikor megérkezik, ha dolgok úgy alakulnak, amilyen nagy megpróbáltatásokban van részetek, ugyanolyan mértékű a vigasztalás is. Azaz egyszerre van jelen. És Pál apostol azt mondja, hogy a szenvedések, amit átélt és már halálra is elszánták magukat, ebben a helyzetben bizakodott. Mert nem a saját életében, a saját erejében, hanem Istenben bizakodott. Egyszer ott volt a lemondás is és a bizalom is, a szenvedés is és a vigasztalás is. Valami nagy titok ez, testvéreim. Egyszerre van jelen. Ha jön a szenvedés, jön benne a vigasztalás is. Ha bekopog az ajtón, vagy nem is kopog, hanem betör a megpróbáltatás, jön benne az erő is. Nem kellene rá várni. Csak hogy Pál apostol mond egy kulcsszót, hogy hogy van egyszerre jelen a megpróbáltatás és a vigasztalás, a szenvedés és az erő. És azt mondja, a Krisztusban. Ez a kulcsszó. A Krisztusban van jelen. Mert azt mondja Jézus, hogy e világon nyomorúságotok lesz, de ne féljetek, én legyőztem a világot. És azt olvastuk a Zsoltárokban, a 84. Zsoltárban, amikor jön a zarándok és meglátja a templomot, hogy ha síralom völgyön megyek is át, azt is áldások forrásává változtatja az Isten. Mert egyszerre van jelen a szenvedés is, meg a vigasztalás is, a megpróbáltatás is, meg az erő is Krisztusban. Kedves testvéreim, Pál apostol így tudott beszélni Jézusról, így volt az ő élete egyszerre erő is, és egyszerre a megpróbáltatás is. Azt szokták mondani, hogy a fájdalom, a megosztott fájdalom fél fájdalommá csökken. Ha valakivel megosztjuk, akkor csökken az az erő. De ugyanígy van a vigasztalással is. Ha közösen tudunk megvigasztaltatni, akkor növekszik a vigasztalás is. Azaz közösségben a fájdalom érzése csökken, a vigasztalás ereje növekszik. Közösségben, Isten közösségében. Nem véletlenül van a mai napra kijelölve a 84. Zsoltár. Hiszen a 84. Zsoltár arról szól, hogy megy a zarándok, a megpróbáltatásai, a nehézségei közepette, és egyszer csak látja, vagy nem is látja, de már a hegyek mögött tudja, hogy ott van az Isten temploma, és be fogja ragyogni a horizontot,
a templom, az Isten jelenléte. És már ennek örvendezik. Még ott van a nyomorúságban, de már örvendezik, mert lelki szemeivel látja a templomot, hogy Isten jelen van. És így vagyunk ezzel mi is. Még itt vagyunk a földi életben, a háborús időszakban, a szomszédban dúl a háború, a pandémia még nem múlt el, és ott vannak a személyes megpróbáltatásaink is, de már mi az Istenre emeljük a tekintetünket, és nem csak a keresztet látjuk, hanem a feltámadott Krisztust is. Mert Pál apostol ezt mondja, a feltámadott Krisztusban van igazán az az erő. A bizalom a feltámadott Krisztusban van. Egyszerre van jelen a megpróbáltatás, és a bizalom is ebben a feltámadott Krisztusban, aki legyőzte a világot. És ez a titok. A tékozoló fiú megpróbáltatásokat élt át, de amikor hazamegy, megtapasztalja Istennek az irgalmát. Milyen nagy irgalom, visszafogadja. A bárány elkóborol, mindenféle helyzetekbe kerül, de a pásztor utána megy, és vállára veszi. Megtapasztalja a pásztornak az irgalmát és erejét. Megtapasztalhatjuk, bármilyen helyzetben vagyunk is. Csak nézzünk Krisztusra, az ő erejére, a feltámadott Krisztusra, aki legyőzte a halált. Szenvedés és vigasztalás, megpróbáltatás és reménység. Ha jön az egyik, jön a másik is. Krisztusban láthatjuk meg ezt. A mi életünkben is. És az ő életében is. Volt egy család, akinek született egy gyermeke. Egy kislány gyermeke született. Egy gyermeket neveltek. Nevelgették, a kislány már egész nagyocska volt, és az egyik alkalommal elütötte őt az autó. Meghalt. Ez olyan szomorúságot hozott a család életébe, olyan megpróbáltatás és szenvedés költözött a családnak az életébe, hogy nem tudtak megvigasztalódni. Az egy év gyász után is a gyász ott maradt a házban. És nem csak vigasztalanság és reménytelenség volt, hanem harag, irítség, másokra való olyan gondolat, hogy mások boldogok, ők pedig elveszettek, bánatosak és szomorúak. Mindenki másnak sikeres az élete, ők pedig a legnehezebb helyzetbe kerültek. És az édesanyja elment a lelkészhez, és a lelkész azt tanácsolta neki, hogy menjen el az utcában mindenkihez, és kérjen mindenkitől egy szál virágot, aki boldog, és aki valóban megpróbáltatás nélkül él. És egy idő után az édesanyja visszajött, de nem egy csokor virággal, hanem egy csokor vigasztalással. Egy virágot sem kapott. De mindenhová bement, ahogy ő elmondta a maga nyomorúságát, szenvedését, úgy találta meg azt, hogy abban a hajlékban is ott van a kereszt. Ott van a bánat, a megpróbáltatás. És ahogy egymásnak elmondták, vigasztalódtak. Megérkezett a vigasztalás. És ettől az időtől kezdve ez az édesanyja gyógyult. Mert az egyedüli bánat nagyon nehéz, de a megosztott bánat könnyebb. És a vigasztalás sokszorozódik, ha megosztjuk és egymást vigasztaljuk a Krisztusban. Legyen hát a szenvedés és a megpróbáltatás mellett a vigasztalás és az erő ebben a bőti időszakban is vendég a házunknál, Krisztusban, Krisztus által mindannyiunk életében. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy igéddel tanítasz minket. Nem kell sokat gondolkodnunk, még csak nem is kell a szívünkben keresgélnünk, amikor azt a szót halljuk, hogy megpróbáltatás, hiszen abban élünk. Mikor azt a szót halljuk, hogy szomorúság, hiszen betör az életünkbe. De hiszen te, Úrunk, nem ígérted azt, hogy nem lesz megpróbáltatás az életünkben, hanem azt mondtad, hogy veled együtt nekünk is szenvednünk kell. De köszönjük, hogy veled együtt a vigasztalás is adatik, az erő is adatik, a reménység is adatik, és benned adatik ez egyedül. Hiszen egyedüli reményünk, ó Isten, csak te vagy. Ezért segíts meg, hogy most tekintetünket mi is, mint ahogy a zsoltáros, aki a templomra veti a tekintetét, mi Krisztusra vessük, a keresztre és a feltámadott Krisztusra, és el tudjuk mondani mi is, erőnk és pajzsunk az Úr. Mindig biztos segítség a nyomorúságban. Így kérünk téged, segíts meg megtalálni a vigasztalást, reménységben élni, és örömmel tekinteni előre, mert benned bízunk, mert nem magunkban bízunk, nem emberekben, akik bűnösek, mert mindenki, aki emberekben bízik, csalatkozik. De aki benned bízik, Izraelnek Istene, Urunk és Istenünk, az boldog ember. Ezért taníts meg bennünket minden nap rád tekinteni, bizalmunkat beléd vetni, hiszen te meg tudsz tartani. És minden napra megadod az erőt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy így lehetünk együtt, és így hordozhatjuk együtt is a terheket, és így vigasztalódhatunk együtt a gyülekezet közösségében. Imádkozunk most azokért, akiknek különösen nagy vigasztalásra van szükségük, akik elveszítették az édesanyját, a nagymamát, vagy akik gyászolnak, akik elveszítették a nagyapát és az édesapát. Kérünk téged, hogy vigasztald őket. Amilyen mértékben ott van a nyomorúság és a gyász az életükben, legyen olyan mértékben jelen a vigasztalás is és a reménység is Krisztus által. Így kérünk téged, erősítsd azokat, akiknek az életébe a betegség tört be. Hadd lássák meg, hogy amilyen mértékben ott van a betegség, jelenléted által olyan mértékben ott van a gyógyulás is. És imádkozunk azokért, akik ma is szenvednek, menekülnek, biztonságot keresnek a fegyverek elől, vagy akik harcolnak. Urunk, hozd el a béke idejét, indítsd az előjárók szívét és gondolatát a megbékélés irányába. Te hatalmas vagy, Istenünk, és ezt meg tudod cselekedni. Hozd el a békességet. Ebben a bőti időszakban még jobban és még erősebben tekintünk Krisztus keresztjére, és az ő nevében kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Thank you.